Figyelem!
A most következő nők a nyugalom megzavarására alkalmasak.
Az ellentétek, akik erősítik a szabályt.
Lapirítós, a szabadság íze.
Egy falat Párizs.
Egy csipet irónia.
Egy merőkanálnyi sóder.
És egy csepp Dolce Vita.
Csak saját felelősségre.
Sziasztok! Itt a legfrissebb ropogós, lapirítós Paphelgával és Szalga Bogival. Jó szórakozást hozzá! Mivel január van, a január havi témánk pedig nem más, hát így egészen nemes egyszerűséggel a kezdetek, és a mai napra, erre a hétre ennek a témának azt az aspektusát választottuk, hogy az önismeret elkezdése, az önismereti munkának való nekikezdés, neki gyűrészkedés, mert azért ez nem mindig olyan könnyű történet, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még mielőtt elkezdenénk a kezdetekről, meg önismeretről, meg bármi ilyesmiről beszélgetni.
Nem eszik olyan, vagy nem isszák olyan.
Nem eszik olyan forron.
Kássák, ja.
Így. De hát, aki isza, az ihatja is végül is. A kiakadós rovatunk szokott lenni itt az elején. Van-e kiakadni valód?
Most nem is annyira kiakadni, mint inkább... Mert nem most tudom ezt, hogy nevezem, de inkább csak ilyen téma.
Úgy átbeszélni?
Igen, igen.
Jó.
Úgy átbeszélni. Szeretnék azt,
kiakadás... Talán nem bánják a hallgatók.
Kiakadás hogy... bőven van benne, mert szerintem így nettó 2 óra 20 percet akadtam ki egyfolytában. Ugyanis nagyon vártad már az eseményt, hogy végre megnézzem az új nagy sikerű hollywoodi szuperfilmet, a csodálatos Leonardo DiCaprio főszereplésével, a Ne nézz felt... És rettentesen érdekel, mert ugye legutóbb, mikor erről beszélgetni akartál velem, akkor mondtam, hogy ne, még sajnos nem láttam, még nem láttam, de most ez megtörtént. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre.
Hát én is a tiédre.
Minden
kikezdém.
Én hoztam a témát, és most én akarom hallani a te véleményedet, igen. Jó, indítsunk onnan, hogy neked tetszett, vagy nem tetszett?
Nagyon tetszett.
Nagyon tetszett.
És megjegyezném, már az előbb is akartam, hogy nem is tudom, hogy mondtad, hogy csodálatos, vagy milyen DiCaprio. Szóval, hogy nem azért, mert DiCaprio játszik benne, illetve DiCaprio-ban nekem soha nem azt tetszett, hogy jól néz ki, hanem
nekem
az,
sem.
Hogy nem zseniális színész.
Ugyanezt gondolom, tehát, hogy nekem sem. Sajnos az van, Leo, hogy nem vagy az esetem, bocsi.
És nekem sem. Kettőből semmi.
Nem, de abszolút.
Majd valahogy feldolgozza.
Igen, szerintem is. Vagy ha nem, akkor...
Akkor coachként ajánlom magamat szívesen, de ha én essem, akkor találunk egy jó pszichológust.
Igen, de tényleg elképesztően zseniális az alakítása ebben is.
És bocsánat, csak még egy megjegyzés hozzá. Külön szerettem, és külön szoktam szeretni azokat a filmeket, amiben nem jó pasit játszik. Még ha elvileg ugye el is van adva, hogy hú, de jó képű a csillagász úr, de hogy... Hát nem egy jó pasi,
nem
egy jó képű pasit játszik, egy ilyen igazi kis pinnye-punnya férjet alakít tulajdonképpen, és én ezt imádom, amikor nem használják azt, hogy ő tud jó pasi lenni, és nem játszanak rá, hanem eljátszik egy szerepet, ahogy azt kell.
Szóval akkor tetszett neked?
Nekem nagyon tetszett, azért is, mert hogy egyrészt szerintem végtelenül realisztikus, vagy tehát én azt gondolom, hogy ha lenne egy ilyen szitu, akkor körülbelül ez történne. Egy az egyben.
Annyira örülök. Te se érezted azt, hogy... Ugye te sem érezted azt, hogy... Szóval, hogy...
Nem, mi?
Hogy akkor neked sem volt az a megélésed, hogy túl vannak játszva a szerepek, meg a szituált, ugye?
Nem, sőt, egyébként ugye az amerikai filmeknél azért lehet találkozni túlzásokkal, meg ilyen túl mézesmázas, vagy túl tragikus, vagy túl bármilyen, amit én nem nagyon szoktam szeretni. És ennél szerintem nagyon sok ponton lehetett volna túl tolni, és szerintem nagyon ügyesen nem tolták túl sehol. Tényleg olyan, egy kicsit olyan érzete van, mintha egy dokumentumfilmet néznél.
Igen, ilyen egy törnyen felgyorsított dokumentumfilm az elmúlt évek szemelvényeiből, és én is azt éreztem, hogy ez nem, hogy nincs túlzásba víve, ez még lehetne sokkal durvább, hogyha egy filmet néznék, és engem ez háborított föl, azt hiszem, ez a realisztikussága, hogy
de akkor ez inkább megijesztett, nem?
Hogy mennyire pofátlan világot élünk.
Hát, meg ostoba, meg...
És végig azon gondolkodtam, hogy vajon én hol lennék ebben a sztoriban.
Igen, azt, bocsánat, előre jelezzük, hogy simán lehet, hogy spoilerezni fogunk itt menet közben.
Ja, igen, aki nem lát, ja, igen.
Ne nézz fel, az most így tekerjen bele, vagy egy kicsit így szaladjon ki a konyhába. Igen. Ja, mosogatni, isteni program. Bár egyébként közben is tök jól lehet hallgatni minket, meg a rádióbést, de szóval bármikor előfordulhat spoiler. Mi volt az utolsó, bocsánat, amit mondtál?
Hogy bosszantóan realisztikus, illetve hogy azon gondolkodtam, hogy én melyik csoportba tartoznék.
És mert melyik?
Nem tudom megmondani. Nyilván azt akarom mondani, hogy én az, aki így hisz benne, meg így azt gondolja, hogy támogatni kell, meg csináljunk, meg tegyünk. Nem tudom, én egyébként karakterben legközelebb a főszereplő csajt éreztem magamhoz, és egyébként meglepő módon a kiakadásai miatt. Én ezt annyira éltem, hogy hülyék vagytok, vagy mik vagytok, komolyan, mi van veletek, és számomra teljesen érthető volt ez, hogy ő kiakadt, hogy beleordít az arcukba, hogy megmondja, és még mindig hülyének van nézve, és akkor és közben ugye az történik, hogy ő az, aki le van söpörve, nem, tehát kommunikáció szempontból azért nem túl szerencsés, hogy te itt vagy.
Hát igen, és ezt is remekül mutatja, hogy a mai világ az tulajdonképpen kommunikációs szempontból létezik. Vagy hogy az az egyik legfőbb szempontja az, hogy valóban hány ember van jól, és mennyi nem, és mi az igazság, ezek mind nem számítanak. Kommunikációs szempontból számítanak a dolgok, és kommunikációval van tálalva, és kommunikációval a borzalmat is el lehet adni csodának, és a csodát is el lehet adni borzalomnak. Egyébként ez különösen, vagy külön jó a sztoriban, hogy a két csillagász, a csaj és ugye DiCaprio, bocsánat, de hát a filmbeli nevükre aztán már tökre nem emlékszem nyilván, szóval, hogy az ő közötti, az ő reakciójuk és hozzáállásuk közötti különbség tök érdekes, és tök jól mutatja szerintem egy kicsit a generációk közötti különbséget, mert hogy én is azt éreztem, hogyan viselkednék, és kivel tudok azonosulni dologban, hogy régi pap Helga abszolút a csaj. Tehát, hogy ez a forradalmár, meg a hát, de ha mi nem mondjuk ki, ki mondja ki, és nekem engem ne hallgattassanak el, mert de igenis, és az igazság bajnoka vagyok, uh-huh. És bármi áron, és ha kell, akkor ide lőjetek. És most a 40 éves pap Helga azért így azt gondolom, hogy még mindig tudok bizonyos megnyilvánulásaival, meg érzeteivel abszolút azonosulni ennek a lánynak, de bizony DiCaprio-nak is.
De a végére egyébként már ő is kiborul.
Ezért különösen tudok vele azonosulni, mert nem
ja,
az a
tehát,
típus,
hogy egy ideig
aki...
tudsz diplomata lenni, és amikor már azt érzed, hogy nagyon hülyék körülötted, akkor kiborulsz.
Igen, azt hiszem. Tehát, hogy, és ebben bevállalom, akár van egy ilyen megalkuvásra való hajlam, van egyfajta egoizmus szerintem, ami ugye elkapja ott, hogy hát így felkapta őt a sajtó, meg hát a csinos, híradós maca mégiscsak jobban néz ki, mint a felesége. Tehát, hogy így ez a elkap a hírnév, meg a gépszi, akkor azzal úgy nem mondom azt, hogy nem tudnék menni egy ideig. Ugye van egy ilyen félelmem, hogy úristen, tehát hogyha egyszer híres lennénk, akkor Jézusom, én biztos szörnyeteg lennék, ami persze nem biztos. De hogy alapvetően egy úgymond jó ember, akiből kijönnek ezek a kevésbé jó tulajdonságok, meg oldalak, de a végére azért mégiscsak észhez tér, és jó ember ő, és ez derül ki róla. Szóval én azt hiszem, hogy most, a mostani pap Helga azért inkább a DiCaprio-val tud azonosulni.
És hogyha az embereket nézzük, tehát hogy nem mi vagyunk a központban, igen. Tehát hogy nincs beleszólás.
Tehát a tévénéző kvázi?
Igen.
Hát ez nehéz, hogy nem vagyok tévénéző.
Hát nem, de hogyha szerintem a világban most azért történtek olyan események, amire ez leképezhető.
Abszolút.
És eldönthető.
Az elmúlt két évünk az nagyon hasonló történet végül
hogy
is.
Igen, hogy hova állsz, és...
Pont engem... ezért egyébként azt mondanám, mert hogy ugyanaz az érzés, mint az elmúlt két évvel kapcsolatban, hogy figyelj, én gondolok valamit, de tudom, hogy igazából passz. Az igazság, fogalmam sincs.
És egyébként számomra ez a legkétségbeejtőbb ebben az egészben, hogy szerintem ez tényleg a szubjektív saját véleményem, de engem ez keserített el ebben a legjobban, hogy Pont ezért vannak ebben a kérdésben oldalak, mert ugye ebből egy ilyen kommunikációs projektet csináltunk, amire nyilván, tehát, hogy azzal is egyetértek, hogy nem lehet az emberek elé odaordítani, hogy 6 hónap múlva meg fogtok halni. Mert akkor, mert láttuk, hogy mi történik, és valószínűleg ez történik, és nekünk nem lett ez mondva, mégis mindenki elindult WC-papírélesztőt venni, franc tudja minek.
Igen.
De hogy láttuk ezt a folyamatot, tehát hogy azt gondolom, hogy ebben igenis egy jó vezetésnek, és itt most nem csak a magyar kormányra gondolok, hanem
világszinten bármelyik kormány.
Igen, itt igenis ilyen egységes kommunikációra van szükség, ami valahol megnyugtat, de fölkészít, nem tudom. De nem ez történt, hanem ez történt, mint ebben a filmben, hogy egyszerűen egy ponton elveszed a fonalat, hogy most kinek lehet hinni, vagy most mi van, vagy és az van, hogy te is megkérdőjelezed nézőként, hogy most egyébként ki fog derülni, hogy ez még sincsen meg ők. Tehát, hogy végig így tulajdonképpen szorongsz rajta, és nem tudod eldönteni, hogy szurkolja annak, hogy legyen igazuk, és tényleg pusztuljon el a föld, vagy jó, lőjenek félre, és mégse, és maradjon minden úgy, és ebben ez a szörnyű, hogy a valóságban is szerintem ezt éltük meg.
Muszáj még ehhez a témához, a Ne nézz fel című filmhez kapcsolódóan bennem van egy kérdés, és muszáj ezt még feltennem, mert hogy elgondolkoztattál itt egy negyed mondatoddal, és tényleg, mert hogy hát elmondták az embereknek, hogy mi történik, és akkor tényleg őskáosz lett, és egymáson átgyalogolás is minden. És ugye ez jutott eszembe, hogy akkor valóban, tehát hogy tök jó, hogy igazságbajnokai vagyunk, és nem tudom, de egyébként mi értelme van elmondani az embereknek? Hogy aztán ne az aszteroida okozta dolgokba halljanak bele, hanem előtte már egymást halálra tapossák? Tehát hogyha te vagy mondjuk ez a akár a lány, aki felfedezte, akár a DiCaprio, aki abszolút fel tudja mérni, vagy hát abszolút, tehát azt hiszem, senki nem tudta ezt abszolút, meg nem tudná abszolút felmérni, de hogy úgy, vagy az amerikai elnök, akkor te elmondanád az embereknek?
Nekem csípőből az a válasz jön, hogy igen, mert azt gondolom, hogy ez olyan dolog, amit jogod van tudni. Tehát ez olyan, mintha az orvos megállapítja, hogy halálos beteg vagy, 3 hónapod van hátra, és nem mondja el.
Egyébként számomra borzasztó, de az van, hogy nagyon sokszor rák esetén például magának a betegnek nem mondják el. És ezt például én is igazságtalannak érzem.
Na, ezekről nem akarok tudni.
Oké, bocs.
Nem, mert hogy...
Igen,
csak ebben megvan a döntésed, tehát hogy én azt gondolom, hogy a két kutatónak mindenképpen el kellett mondania a felsőbb hatalmaknak.
Igen,
azért, mert benne volt a pakliban, hogy ezzel lehet valamit kezdeni, és akár még ezzel így történhetett volna, nem az, ami történt. Tehát, hogy benne volt a változtatás lehetősége, meg a visszafordíthatóság lehetősége.
Igen, csak az is, annak a lehetősége is benne volt, hogy mindezt csendben csinálják, és nem egy óriási hype veszi körül azt, hogy akkor most mi fellövünk rakétát, ami aztán vissza is jön, aztán fellövünk rakétát, ami abszolút kudarcot vall, tehát hogyha mindez így oké, jó, megpróbáljuk megmenteni a Földet titokban, sikerül vagy nem sikerül, akkor, tehát mert az nekem különbség, hogyha nem tudom, egy gyógyíthatatlan betegséged van, akkor neked van egy ilyen betegséged, amit soha ne adjon az Isten nyilván, akkor azt érzem én is, hogy igen, én szeretném tudni, hogy tudjam azt, hogy kivel akarok még találkozni, kitől akarok elbúcsúzni, kb. Mennyi időm van arra, hogy még a pakancslistámat teljesítsem, vagy akármi. De az más, hogyha 7,5-8 milliárd embernek egyszerre mondod azt, hogy mucika, 6 hónap. Mert akkor káosz lesz. És akkor azzal nem okozol nagyobb bajt, vagy nagyobb rosszat?
Hú, erős kérdés, és valóban engem is elgondolkodtad, hogy milyen jó, de közben azt érzem, hogy hát akkor azzal kell megbirkózni.
Hát, jó, mondjuk én nem biztos, hogy örülnék, ha áttaposna rajtam fél Budapest.
De akkor te azt mondod, hogyha te vagy a tévénéző, és lehetőséged van eldönteni, hogy akarsz-e tudni egy ilyen nagy volumenű dologról, vagy nem akarsz, akkor te azt mondod, hogy nem akarsz tudni róla.
Én bennem most azt fogalmazódott meg, lehet, hogy tök butaság, de most nekem ez tűnik a legészszerűbbnek, úgymond, hogy mondjuk egy ilyen fél órával, egy órával a becsapódás előtt mondanám be. Mert akkor már hova szaladgálnak az emberek, viszont kvázi arra elég, hogy legalább telefonon még a szeretteiddel beszélj egy pár szót, és valamifajta lezárást, vagy ilyen megnyugtató végét adj ennek a dolognak.
Nem tudom elképzelni, hogy ott nem tört volna ki a pánik fél órával előtte.
Biztos, hogy lett volna.
Emlékezzünk csak vissza Leo egy korábbi filmjére.
Melyikre gondolom?
Itt a Titanicra.
Ja.
És ott is mindenkinek megvolt a maga döntése az adott helyzetben, hogy hogyan akar.
Mondjuk akiket bezártak az alsó traktusokba, nekik kevés.
Igen, meg hát ugye szegény Leo is ki volt oda.
Igen.
Bilincselve, hogy a
de olyan jó, hogy kiszabadult. Bár aztán ugye mindegy volt.
Hát igen. Szegényke. No, de hogy ott is ugye, tehát számomra egyébként ilyen gyönyörű vége lett. És hogyha, például, hogyha választani kellett mondani, hogy ki, én nem mentem volna az űrhajóra a, nem tudom, 1200 fő fölé, vagy mellé, hogy menekülni akarok.
Már az, hogy, tehát, hogy a Leo helyében nem fogadtad volna el te sem azt
igen.
a lehetőséget.
Nem, tehát ugye akkor igen, én ezt tudom elképzelni, mint ahogy a zenészek az utolsó pillanatig zenéltek, hogy én is akkor, aki ott a közelemben van, és aki tényleg nagyon fontos, akkor búcsúzunk együtt ettől az élettől. Számomra ez a legszimpatikusabb.
Erkölcsileg lehetőség. Teljesen egyetértek veled. Ami miatt egyedül megfordulna a fejembe, hogy menjek, az a utazhatok az űrbe, és elmertek más világokat megnézni. Na, az úgy turistaként például úgy érdekelne az a történet, de erkölcsileg abszolút egyetértek, igen, tehát, hogy...
Sértem, kinek jut ilyenkor eszébe? Jó, ez egy mekkora lehetőség, lehet az életben soha többet ilyen nem adódik.
Hát, hogy te mondod mindig, hogy így gyakorlati oldalról közelítse meg a dolgokat, hogy hát ez mégiscsak egy lehetőség.
Hát igen, abszolút, ez egy lehetőség. De nekem, mint ahogy nem tudom, én már a Marsra sem költöznék.
Költözni én hogy sem? Utazni, igen. Utazni, igen. De abszolút egyetértek, bár megmondom őszintén, nekem ott a végén az egy kicsit ilyen, hát hogy mondjam?
Too much.
Az egy picit irrealisztikus, és csak lehet, hogy a saját habitusomból és hisztiségemből, vagy nem tudom, mimből, vagy egomból kiindulva nehezen tudom elképzelni, vagy olyan fura az, hogy ülünk egy szobában, egy asztalnál, és félkedélyesen elbeszélgetünk.
Ja, miközben. Hogy az?
Igen.
Elképesztő. Már megint ilyen Boxing Day szituáció, csak most azt mondom, hogy a másik oldal.
Na, végre! Végre!
Mert azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy számodra az elképzelhetetlen, hogy ott így kikelünk a kapszulából 2000 évvel később is.
Ja, hú, az igen, az egyébként az is.
Meg nem tudom, ami szintén ilyen elsőre ilyen nagyon bosszant, hogy persze, ők élték túl, miközben ez teljesen reális elképzelés, hogy ők élik túl. Nekem ez, hogy ott ülünk, és annyira, szerintem egyébként ott a színészi játék is zseniális volt, hogy látszott, hogy mindenki rettenetesen retteg,
igen.
Össze van törve, nagyon szomorú, de hogy mindenki próbálom érzi mégis. Azt is, igen. Hogy ennél több ebben már nincs. Aha. Hogy tényleg el kell engedni. Nekem az
szép, nem mondom, csak tehát, hogy te el tudod képzelni, hogy ülünk mondjuk együtt egy ilyen asztalnál. Ami egyébként megmondom, hogy tehát amíg még ülünk, még csak-csak.
Én ezt látom.
De amikor hát elkezd remegni a minden, meg tehát, hogy amikor már úgy ez itt, kérem, tényleg történik, és nem az van, hogy itt vártunk valamit, ami érdeklődés hiányába elmarad, vagy mit tudom én,
ők és aztán nem megy hazamegyünk. Hogy nem, már nincs mit csinálni, tehát hogy elbújhatsz te akár.
Igen, de életösztön, hát, smafú.
Szerintem az ott így a filmsáron végig volt.
Az rendben
mindent
van,
mindent de megtettek azért, hogy itt valami történjen. Szerintem van egy pont, ahol egyszerűen föladod és elengeded, hogy már nem.
Szerintem hát vagy, szerintem vagy, amit most én így jobban el tudok magamról képzelni, és nagyon sajnálatos, de hogy vagy így megbomlik az elméd.
Hát ez is könnyen megtörténhet, igen, ezt is el tudom képzelni. Mert tényleg amúgy a helyzet maga annyira innen nézve irracionális, és annyira elképzelhetetlen és képtelen, hogy
mi miközben történne. Egyébként.
Miközben meg egyáltalán
minden esélyünk megvan valami nagyon hasonlóra, pár éven belül akár, csak mondjuk a klímaváltozás miatt.
Igen, de hogy hát Nem tudom, igen, lehet, hogy megbolondulsz, és, de ha meg onnan nézzük, egyfajta megtébolyodás, ez is, nem? Hogy ott
ülsz, jó, és igen,
az élet ösztön, ami elvileg folyamatos hajtóerőt kellene, hogy legyen, az már nem működik.
Igen, mert tehát ugye a legértelmetlenebbnek látom tulajdonképpen ezt a föl-alá rohang, meg tényleg, tehát hogy én azért is gondolom ezt a fél órával, órával előtte, mert hát hova? Hova menekülnek? Vagy mit csinálsz? Tehát, hogy nekem legalábbis...
De ez, hogy volt érted 6 hónapig felkészülni, az idő alatt nem ment, mert és akkor de benned még ott abba a... Tehát, hogy azt mondtad, hogy 6 hónapig nem ment, és akkor utána az asztalnál pedig ott próbálkoztunk, de az asztalnál még küzdenél.
Nem, egyébként lehet, hogy igen, tehát hogyha benne van az előtte lévő 6 hónap küzdelme, akkor nem, mert pont nekem ezzel a fél óra-órával is ez van, hogy igen, ott meg az van, hogy már nincs értelme küzdeni, mert hova küzdesz, vagy mit menekülsz, vagy mi van.
De te akkor tudod meg, tehát hogy szerintem sokkal inkább van ez, hogy azt érzed, hogy még tehetek valamit, még az ösztöneim működnek, itt bennük folyamatosan szépen halt meg az ösztön.
Jó, ez mondjuk szerintem ilyen egyéni különbség is valószínűleg, vagy ilyen személyiségbeli, hogy, tehát hogy én pont azt érezném, hát kicsit lustaként is, ugye meg minden, hogy fél óra, óra alatt, hát a cipőmet nem veszem fel, érted? Hát, hogy most, hát mit? Hát, hogy papága, próbálj csinálni valamit. Hát ez nem turális történet, valljuk be, nem? Tehát, hogy nekem sokkal inkább ez villanna be, hogy öcsém, hát csinálni már nem tudok semmit, főleg az én tempommal, akkor viszont a szeretteimet valahogy közel hozni. Ami nyilván, tehát hogy mondjuk, ha ezt most bejelentették, akkor hát nem biztos, hogy van telefonvonal, ugye? Meg picit leterhelt lesz az internet, nyilván, mert mindenki, én legalábbis azt gondolnám, hogy utolsó elkeseredésébe próbál még, mint ahogy ugye ilyen tragédiáknál is hogy... sokszor van ez, hogy és emlékszem a World Trade Center katasztrófájánál is, repülőbaleseteknél is van az, hogy amikor van néhány pillanat, perc még az életből, de tudja valaki, hogy nagyjából 100%, hogy meg fog halni, akkor nagyon gyakran még az az utolsó, hogy küld egy SMS-t, egy bármilyen üzenetet egy szerettének, vagy több szerettének. Kicsit könnyedebb vizekre evezünk itt a földbolygó elpusztulása, de még az önismereti munka megkezdése előtt, mert hogy, hát megtörtént az, ami egyébként már nem emlékszem, hogy mit satszoltunk, hogy sikerül vagy nem sikerül, de valamikor még 2020-ban mi is hírtattunk arról, hogy a mostanra már 30 éves Demis Skipper 2020 májusában döntött úgy, hogy megpróbál magának egy új házat szerezni, kizárólag cserék útján. Mégpedig úgy indult neki ennek a dolognak, hogy egy hajcsatot kezdett el csereberélni, és mint a 24.hu tavaly évvégi cikke írja, a 28. csere után vehette át új háza kulcsát az amerikai nő, aki cserekereskedelmen alapuló kísérletbe kezdett, és hát ennek során elég jó eredményt ért el, azt kell, hogy mondjam. Én egyébként megnéztem a videót is, vele, ő róla. Nyilván nem egy palotát kell elképzelni, de hát egy picike, kicsit felújítandó, de azt így a férjével szépen megoldották. Szóval egy picike takaros otthonuk lett, mégpedig Tennessee-ben, ha jól emlékszem. Igen, Nashville közelében, Tennessee-ben. Szóval, hogy mondom, úszómedence nincs, meg ilyen nagyobb luxus, de azért egy hajcsattér, és tulajdonképpen 2021 novemberében sikerült neki, tehát egy másfél év alatt, ha jól számolok.
Hogy gyűjtesz össze egy picike házra, de ne legyen ház, egy 30 négyzetméteres kis panellakásra, hol gyűjtesz te össze másfél év alatt?
Hát egy pincére se szívem, nemhogy lakásra, és hát nemhogy házra. Én megmondom őszintén, nagyon komolyan elgondolkoztam azon, hogy ezt így reprodukálni kéne ezt a történetet.
Na, és mit tart vissza?
Az egyéb elfoglaltságaim.
Például?
Hát rengeteg dolgom van még.
Ilyen-olyan tevékenység.
Kéne például.
De komolyan, mi az, amiért nem?
Nem, van bennem egy ilyen szégyellőség, mert egyébként tehát, hogy azt gondoltam, hogy igen, tehát ugye neki így a jó, hogyha így csinálsz egy ilyen hírverést, hogy És arra gondoltam, hogy igen, ezt így ki kéne tenni az internetre, csak ugye ráadásul hát itt rögtön borul, hogy nem tudom, nem vagyok Twitteren, béna vagyok Instagramon, TikTokon meg egyáltalán nem fordulok elő, de hogy ezzel így szétszórná az ember a világot, hogy hé, emberek, én nem tudom, ebből indulok, és egy házig szeretnék eljutni, kicserél velem. Akkor úgy eleve úgy van egy ilyen plusz segítség ebben szerintem.
Hát igen, de tulajdonképpen ebben az a segítség, hogy onnan indítasz, hogy elhiszed, hogy na, ez hát megvalósulhat.
Itt, aztán nálam itt borul a történet. Annak ellenére, hogy tényleg itt van ez a példa, és egyébként ugye nem az első példa, mert hogy...
Ő is vette az ötletet valakitől.
Így van, Kyle McDonald nevű férfitől kölcsönözte az ötletet, aki még 2006-ban egy piros gémkapocstól indult, mondjuk na ez aztán végképp így, tehát kicserél el egy gémkapcsot, mindegy, de hogy neki is a piros gémkapocsból végül addig csereberélt, hogy egy házat sikerült összehozni. Tehát, hogy ez itt abszolút nem lehetetlen.
Hát ugye az a lehetetlen, amiről azt gondoljuk, hogy az lehetetlen.
Igen, igen, és egyébként, szóval ami engem még visszatart egy kicsit, megint nagyon bagatelnek fog nyilván hangozni, de hát te is emlékszel, meg már itt is azt hiszem említettük, hogy volt időszak, mikor én voltam ilyen csereberélős csoportban.
Szerintem ezt akkor említettük, amikor először beszéltünk erről a
csajszíról. Lehet, nem tudom már. De szóval, hogy azt a macerát, öcsém. Szóval emberekkel egyeztetni, ez a rengeteg levelezéssel jár, és jó, nem jó, de neked mit van, de az nekem pont nem jó, de nincs olyanod, de nem nincs olyanom, de oké, akkor hol tudnánk találkozni, hát nekem az nem jó, nekem meg ekkor nem jó, tehát hogy...
Én értem, én nagyon hiszek a cserekereskedelemben.
Imádnám, csak kicsit bonyi, igen.
De így, ahogy ezt most jelenleg a mái világunkban működtetni lehet, az számomra is elborzasztó, és inkább úgy vagyok vele, hogy...
Hagyjuk, Pirit.
Uh-huh.
Na és te kedvet kapsz így ettől?
Persze rögtön én is azt érzem, hogy ezt lehet csinálni, és rögtön lesz egy ilyen erős hitem tőle,
uh-huh.
De nem márnék
te
bele.
Te se fogsz neki kezdeni?
Nem, én a sikertelenségtől félnék. Most, hogy feltettem neked a kérdést, végigpörgettem, hogy én miért nem, és nekem a hit hiányzik, hogy ezt ugyanúgy tudom-e reprodukálni.
Igen, nekem meg az a hit, hogy nyilván ezzel, tehát hogy egy hajcsattól egy házig úgy tudsz eljutni, hogyha egy kisebb értékű valamit mindig nagyobb értékű valamire tudsz, vagy általában nagyobb értékű valamire tudsz cserélni. Tehát itt azt hiszem, előtte...
Igen, de hogy ugye ezt akkor is szerintem megbeszéltük, hogy az a nagyobb érték, amit te annak gondolsz,
hát
mert
oké,
ha neki arra...
napelemek voltak, azt hiszem, a sorozatban, meg lakóautó volt a ház előtti, tehát hogy hát értem én, de igen, tehát hogy igazad van, de nekem az a hit mondjuk hiányzik, hogy én egy, nem tudom, akármilyen hú de szipi szuper számítógépet, vagy napelemet, vagy akármit, én el tudok cserélni egy lakóautóra, mert az én fejemben mondjuk a lakóautó sokkal nagyobb érték. Ezért én nem hiszem el, hogy bárki nekem oda.
De akkor te nem hiszel a cserekereskedelembe.
De, mert hogyha az van,
nem,
hogy
mert azt mondod,
egy az egybe cserélünk, tehát hogy
hát de ez van, egy
egyeztetéssel, úgymond, akkor az így rendben van. Csak ehhez ugye tök egy gyarapodnot kell.
De érted, hogy cserekereskedelemben az van, hogy még egy kiló krumpli az ér nálad fél óra coachingot.
Például nem, de már hogy nem annyit ér, azt hiszem.
De hogyha cserekereskedelem van, akkor ez van, hogy vagy...
Nem, ha cserekereskedelem van, akkor egyébként az van, és ez téged igazol, hogy tulajdonképpen mi határozzuk meg az árfolyamot közösen. Mert hogy neked is a dolgok érnek valamennyit, nekem is a dolgok érnek valamennyit, és én azt gondolom, mondjuk, hogy fél óra coaching nálam, az többet ér, mint egy kiló krumpli. Úgyhogy ha te egy kiló krumplit ajánlasz érte, akkor én lehet, hogy arra azt fogom mondani, hogy hát figyelj, mit gondolsz arról, hogyha ez mondjuk 10 kiló, ez a kiló krumpli.
Na hát, de ennyi, tehát ugye az egyezkedés célja, és ott még simán tovább lehet
hát
menni.
Hát igen, csak nekem ez a bajom, például sose voltam még arab bazárban, nagyon kipróbálnám, imádom azokat, akik tudnak alkudni, de én például azt érzem, hogy tehát ugye én megsértem, bunkóság egyszerűen azt mondani, ha te azt mondod, hogy 2000, akkor én bunkó vagyok, ha azt mondom, hogy hát egy ezresért már csak odaadod. Mert az a nem tisztelete a másiknak, mert hát azt mondom, hogy ilyen tekintélyelvűen neveltek egy kicsit, de tehát, hogyha te mondasz valamit, akkor az úgy van.
Értem a hozzáállásodat egyébként, és tudok ezzel menni és azonosulni, és nagyon hasonlóan állok ez a dologhoz. Én sem vagyok ez az alkudozós téma.
Nem sok tevével, vagy tevérkelnénk el rajtuk múlna egy arab országban, úgy érzem.
Nem, de hogyha én vagyok az árucik, akkor nem is nekem kell magamat itt árulgatni.
Hát jó, de mondjuk ketten elmegyünk, érted, akkor mi egymás, vagy...
Hát le...
Mindjárt elad a Bogi engem pár tevé.
Szerintem, hogy négyet csak megérsz.
Menj a fenébe, többet is.
Ja, már rögtön van értéked, látod? Hát. Ennyi. Ez ezen múlik.
Mivel szívünk közt kifejezetten közel álló a mai témánk, és előjáróban annyit elárulok, hogy lesz egy interjú alanyunk, egy beszélgető partnerünk is, így én azt javaslom, hogy forduljunk rá erre a mai témára, ami így az önismereti munka elkezdése, az önismereti úton való elindulás.
Hogy ezt hogy gondoltuk, hogy ez egy adásba beleférhet?
Igen, igen, újra és újra meg tudok lepődni a saját naivitásunkon egyébként az idővel kapcsolatban. Én még mindig, bármennyire már így nem vagyok annyira késős, de meg ez az idővel még aztán még mindig nem...
Hogy hívják ezt, időoptimizmus?
Igen, igen, időoptimizmus. Az van, az nekünk van. Na de szóval, hogy egy picit alapozzuk meg ezt az egész témakört, mert hogy hát mind a ketten gyakoroljuk, fogalmazzunk így, az önismeretet, és dolgozunk rajta már jó ideje.
Mondhatni, hogy ez tulajdonképpen nekünk szerintem perverzió.
Igen, én azt, egy finomabb kifejezést akartam, hogy ilyen szenvedélyes önismeretek.
Jaj, de aranyos. Igen, Helga szerint szenvedélyesek, szerintem kicsit perverzek.
Jó, na hát igen, én függök, akkor igen, középutat akkor jelöljünk ki, mit
aha,
szólsz
te
hozzá.
Szenvedélyes, perverz,
függő. Igen.
Na, hát akkor csupa mindenki,
jó.
Igen, mindenki a maga következtetéseit vonja le ebből, hogy hát végülis, hogyha mondjuk ezt mind más példára ráhúzzuk, tehát hogy mondjuk a... Nem akarom elvinni már ilyen irányba.
Szuper vagy. Köszi szépen, akkor visszavenném a gyeplőt.
Én felírom magamnak, mert erről
jó,
majd egyszer beszéljünk.
Jó, jó, mindenképpen. Szóval, hogy... Te emlékszel-e egyáltalán, már pont ezért, mert hogy kicsit megszállottan csináljuk ezt a dolgot, hogy te emlékszel-e arra, hogy te hol kezdtél el mondjuk ezzel az önismeret dologgal foglalkozni, vagy egyáltalán meghatározható egy ilyen kezdőpontja ennek? Nyilván bizonyos szempontból az ember, amint megszületik onnantól kezdve, elkezdődik önmaga megismerése, meg nem tudom, biztos mondtak ilyen bölcsemberek ilyesmi jellegű dolgokat, de hogy mondjuk azt mondom, hogy a tudatos önismeret.
Nekem a kamaszkorom ugrik be először, amikor...
Megjelentem az életedben.
Is, igen, mindjárt jössz te is. De az a rész, amikor ilyen elképesztően sötét novellákat írtam arról, hogy mi zajlik a lelkemben.
És ezek megvannak még?
Meg.
Hát ezeket egyszer. Ezek... Egy remek születésnapi ajándéknak gondolom például, hogy egyszer elolvashatom őket.
Ezek megvannak, igen, és szerintem a... Hát,
nagy tehát önismereti az... írással kezdtél tulajdonképpen?
Én
és odafutunk ki, hogy író leszel, és vagy. Ez érdekes.
Igen. Én amikor elkezdtem írni, akkor én azt, tehát hogy tényleg azért írtam, mert azt éreztem, hogy ezek bennem vannak, ezt valahova így raknom kéne, vagy valamit csinálnom vele. Tudom, persze imádtam, hogy a kis barátnőimet így lenyűgözöm. Igen, pont ezt éreztük is. Hát persze, mert mindannyian ugyanazokat éreztük nyilván, meg ugyanabban az élethelyzetben voltunk. Az így az első pont, ami beugrik, és ami de ez még akkor azért nem volt ennyire tudatos, mint ahogy mondjuk most azt gondolom, hogy tényleg ez nekem ilyen nagyon fontos tehát, hobbija, vagy perverzió, vagy szenvedélye az életemnek, mint amennyire most. És az első ilyen nagyon konkrét, az amikor először lementem a...
Az a kreatív szombatos, vagy milyen.
Hát figyelj, csak arra azt én nagyon sokszor emlegettem, a Helga rettenetesen sokáig győzködött, hogy én menjek le az ő közösségi terükbe, mi addig csak együtt dolgoztunk, találkoztunk rendezvényeken, jaj, de jó fel, igen, tök jókat dumcsisztunk, és akkor egyszer nagy nehezen így, jó, akkor elmegyek, és akkor nem tudom, és akkor hívtál.
Igen, de hogy... ilyenkor vagy 16 éves a sztoriban körülbelül.
Nagyjából.
Vagy max 17.
Nagyjából, igen. Igen, és akkor elhívtál, hogy van egy ilyen kreatív műhelyetek, ahol
kreatív,
valami ilyesmi volt, és akkor én arra emlékszem, hogy hogy ilyen lelki megéléseket tisztából raktunk ki akkor éppen, de hogy akkor mondtátok, hogy ez így mindig más, és mindig ilyen nagyon szabadon változik, hogy éppen lencséből jósoltok, vagy színe, mit tudom, előadást hoztok létre, akkor éppen ott a tészta került elő, mint eszköz, de arra már, hogy ez hogyan és miért, arra nem emlékszem, és tudom, hogy volt valami témája, nem tudom,
harag például
ilyenek. Igen, és akkor tésztából rak ki, és nekem ott az volt meg, Jézusom, ezek nagyon fura arcok, de ez valami isteni király
nagyon
volt.
Mély, nagyon jó,
de
nagyon
persze, igen, és ott a kamasz fejemnek ez isteni.
Meg a hipster oldaladnak.
Hát nyilván. Persze, hogy ilyen 20-as arcokkal itt így tésztából az érzéseinket rakjuk ki, teljes wow élmény volt. Úgyhogy engem ott győztetek meg azzal, hogy barátkoznom kell veletek jobban.
Hát ezt jól elintéztük, valljuk be.
Mindeneked van ilyen pont, ahol meg tudod határozni, hogy innen indul?
Nekem nincs, azt gondolom, hogy nekem nincs.
Mert tényleg az vagy, aki születésed óta foglalkozik ezzel.
Tehát egyébként kb., de legalábbis, tehát hogy én, amíg vissza tudok emlékezni, nekem inkább az volt, hogy szerintem már ilyen általános iskola felsőben is. Egyrészt ugye, tehát hogy én gyerekkoromban a tévén nevelkedtem, és nem azért, mert a családom annyira nem törődött velem, hogy magányosságomban a tévét bámultam, hanem egyszerűen minden érdekelt. És akkor még értelmes dolgok voltak a tévében.
Megboldogult fiatalság a paphegának?
Így van, régi szép idők elmúltak.
Boomer.
Ne. De utána, ami már egy picit tudatosabb, hogy hát ugye még szintén a régi szép idők, ifjúsági magazin, Bravo újság, stb. Ezekbe engem tudom, hogy mindig baromira nem érdekeltek a sztárok, meg a nem tudom mik. A szexszerelem gyengétség érdekelt belőle, igen, mint a féle jól fejlődő kamaszt, akit nyilván érdekel ez a téma, és a pszichó. Uh-huh. A tesztek, önismereti teszt, pszichológia, nem tudom. Én nem tudom életemben hány tesztet töltöttem ki, meg hány ilyen jellegű cikket olvastam el, de baromi sokat. Baromi sokat, és egyébként a mai napig, hogyha bármi olyan szembe jön, jó, nem tudom már, tehát hogy a Facebook meg ezek ugye elmentek egy
milyen kicsit. Milyen sámán lennél?
Hát sőt, igen, meg a nem tudom milyen étel vagy, meg ilyenek, az nem. Hanem ami tényleg azért úgy van önismereti hozadéka, úgymond a dolognak. És én onnantól kezdve eleve, tehát a kamaszkorom az amúgy is elég kis, hát úgy rossz időszak volt, hogy finoman fogalmazzak. De hogy ez a ki vagyok, mi vagyok, miért vagyok, hol vagyok, az úgy nagyon össze volt kuszálódva.
Ott indul el tényleg így a kamasságba ez a ki vagyok, mi vagyok,
hát ott
miért vagyok.
Újra definiálás van. És engem már kisebb koromban is tudom, hogy érdekelt, meg nekem ugye a anyai vonalon nagypapa által déd nagymama, ő elég vallásos volt, és akkor ő mesélt az Istenről, meg ilyenek, meg tanított imádkozni, és akkor már én kicsiként is foglalkoztam ezzel, hogy mi az, hogy Isten, meg én, meg szóval, hogy itt így kicsoda ebben a történetben. Tehát már akkor is érdekeltek ezek a, hogy is van ez az egész. De aztán kamaszkorban igen, újra akarod definiálni magadat, mert ugye születik egy új ember tulajdonképpen. És ami nagyon jó volt, a középiskolában sok szép dolog volt, közösségi élet nem nagyon, viszont a volt magyar tanárom, aki mai napig szerencsés vagyok, és jó barátomnak tudhatom, ő csinált egy ilyen önismereti szakkörnek hívták, azt hiszem. És szinte az volt igazából, hogy beszélgettünk, ajánlott nekünk könyveket, meg akár adott a kezünkbe, teszteket töltetett ki velünk, és azt átbeszéltük. Tehát, hogy pont az, amire egy kamasznak szüksége van igazából. Törődött a lelkünkkel, adott némi támpontot nekünk, és hát ez egy maroknyi csapat volt, tehát, hogy nem tudom, ilyen 5-8 fő kb., akik így jártunk, és ezen kívül nem nagyon volt túl sok más ilyen közösségi program az iskolába, de ez ott néhányunknak, akik jártunk, ez azt gondolom, hogy kb. Életmentő volt, hogy valaki végre segített abban, hogy egy picit jobban értsük magunkat, és adjon egy visszaigazolást arra, hogy tökre nem gáz, bármit érzel, és bármit hiszel magadról, a világról, minden oké, és úgy vagy oké, ahogy vagy. És aztán hát onnantól kezdve meg aztán tovább tesztek, könyvek, én ugye nagyon szégyelnivaló, de szép irodalmat kevésbé veled ellentétben, de én onnantól kezdve kezdtem el olvasni, amikor eljöttem, hogy hát vannak önismereti könyvek. Hát ezekben érdekes dolgokat írnak. Hát ezeket érdemes elolvasni, kérem szépen. Úgyhogy elkezdtem falni az ilyen jellegű könyveket, és aztán hát ugye ez odafejlődött, hogy aztán végül egy coach képzést is elvégeztem, és hát így lépésről lépésre mélyült az, hogy magammal hogy vagyok, és magamba mennyire mélyen nézek bele.
Szóval akkor te vagy a példa arra, hogy 40 év sem elég arra, hogy az ember önismeretet tanuljon és gyakoroljon.
A 7,5 milliárdból az egyik példa én vagyok erre a dologra, azt hiszem. De igen, és hogy ez az önmagamba nézés, tehát hogy szerintem így ez az önismeretnek egy ilyen kulcsa, vagy számomra ez, ezzel lehet jelképezni jól, hogy ez az elkezdek befele figyelni. És ugye hát itt a mai materialista világunkban ezt nagyon elrontják az emberek, azt gondolom, hogy kifele nézünk, kifele élünk, ugye? És hogy mindeközben pedig befele kellene figyelni. Minden olyan lehetőség értékes, ami arra ad lehetőséget, vagy arra ad teret, hogy befele figyelj. Ilyen például egyébként mondjuk egy zarándoklat. Hogy itt már hogy az előző óra végén említettük, a mai témánk a kezdeteken belül az önismereti út elkezdése, neki indulni önmagunk megismerésének, és ugye beszéltünk már arról, hogy ennek az egyik nagyon fontos eszköze, vagy módja az, hogyha elkezdünk befelé figyelni, és beszéltünk már az zarándoklatról, ami hát egy elég alkalmas dolog arra, hogy az ember inkább befelé figyeljen, mint kifelé, és hát egy tapasztalt El Camino zarándokot köszönhetünk a telefonvonal másik végén, ha minden igaz. Itt van velünk Dukát Csilla, a Szent Jakab Baráti Kör Egyesület elnöke. Itt vagy, Csilla?
Így van, itt vagyok. Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, szép jó napot kívánok.
Szia, Csilla! Hát mesélj nekünk erről az El Camino dologról. Én nekem abszolút nagy vágyam egyszer ezt teljesíteni, az állóképességem még nagyon messze van ettől, viszont nekem nagyon mély meggyőződésem, hogy, és többektől, akik már jártak, vagy egyszerűen végigjárták a spanyolországi szakaszát ennek a zarándokútnak, ők is ezt erősítették, hogy ez egy nagyon mély, tulajdonképpen önismereti utazás, amellett, hogy hát azért jó pár kilométert belerak az ember lábába. Te is így gondolod-e, és neked egyáltalán hogy jött az, hogy végigmenj az El Caminón?
Hát abszolút így van, én egyetértek ezzel, amit mondtál, ennek az útnak, amit Camino de Santiago zarándok útnak hívunk, hogy az a szép benne, hogy nem csak a hossza, tehát nem csak hossza van, hanem mélysége is. Attól függően persze, hogy az ember mennyire engedi át magát ennek az útnak. Amikor én először voltam a Caminón, akkor valóban egy ilyen önismereti hívás volt az, ami engem útnak indított. Kíváncsi voltam, hogy mit adhat ez a zarándokút. És valamikor pár évvel később olvastam egy nagyon szép idézetet, amit azóta is csengettek és ismételgetek a fejemben, ami valahogy úgy szól, nem biztos, hogy pontosan tudom idézni, hogy a Jóisten lenyugtatja a zaklatottakat, és felcsigázza a nyugalomban élőket. Vagy felzaklatja a nyugalomban élőket, valahogy így van ez a gondolat. És ez nekem azért tetszett, mert hogy én ezt átéltem. Én valahogy ezt éreztem a Caminón. Az első utamra, amikor elindultam, akkor csak egy ilyen kíváncsiság volt bennem. Nem voltak igazi nagy drámáim az életemben. Kiegyensúlyozott párkapcsolatban éltem, kiegyensúlyozott munkám, a munkában is az voltam. Csak egy ilyen általános érdeklődés volt bennem, és tehát hogy azt hittem, hogy nincsenek kérdéseim. Ezért nem is válaszokért indultam a Caminóra, és mire az útnak a végére értem, addigra rájöttem, hogy bizony nagyon sok kérdés. Tehát, hogy nagyon sok minden megkérdőjeleződött az életemmel kapcsolatban. És olyannyira fölzaklatott engem ez az első zarándoklat, hogy utána nem hagyott nyugodni, amikor már hazatértem. Tehát nem tudtam lenyugodni. Van egy ilyen felzaklatottság állapot a Camino után, tehát vagy bármely zarándok út után, de hogy ez nekem nem ülepedett le. ez a felkavarodott iszap. Olyannyira nem, hogy azt éreztem, hogy nekem muszáj visszamennem még egyszer, ugyanoda, hogy a végére járjak, hogy mi ez, ami ott maradt, mi az, amit nem hoztam el. Tehát a második utamra már úgy indultam el, hogy rengeteg kérdés volt bennem, és akkor viszont válaszokat kerestem, és hát ha nem is olyan formában, mint ahogy az én fejemben volt, hogy majd milyen formában kapom meg a válaszokat, de megkaptam, és az az érdekes, hogy utána teljesen lenyugodtam a második utam után. Tehát akkor már nem volt bennem ez a kínzó vágy, tényleg ezt kell, hogy mondjam, hogy ilyen kínzott az a hiány, az a vágy, hogy újra elmenni, és a második utam után már nem volt ennyire kínzó ez az érzés, hogy én mindenféleképpen vissza akarok menni a Caminóra, úgyhogy rám teljesen igaz az, hogy amíg nyugalomban éltem, addig fölzaklatott az út, és amikor fölzaklatva mentem el az útra, akkor meg lenyugtatott. És ez sokakkal így van. Nem mondom, hogy mindenkivel, mert nem biztos, hogy mindenkinek ugyanolyan intenzitással, meg ugyanolyan módon hat rá a Camino, de én azt gondolom, hogy mindenki, aki elindul ezen az úton, és egy picit túllép a saját határain, ami mindegyikünknél máshol van, amikor ezeken egy picit túllép, akkor már nem jön haza üres kézzel.
Az első út előtt, vagy megkezdésekor te tartottál valahol az önismereti útban, vagy igazából ez indított el azon, hogy befele is magaddal foglalkozz?
Tartottam már valahol ezen az úton. Én nagyon érdeklődő, kíváncsi ember vagyok. Szeretek kíváncsisággal odafordulni különböző témák felé. Az önismeret, mint olyan, engem nagyon érdekelt. Jártam különféle előadásokra, együttlétekre, tanfolyamokra, sok mindenkit meghallgattam. Tehát kerestem az utamat, kerestem önmagamat. Szerettem volna fejlődni, előrébb lépni az önismeretben. Mindegyik út jó, én szerintem mindenkinek meg kell találni a neki leginkább tetsző utat, vagy utakat, ez nem biztos, hogy csak egy. Úgyhogy nekem ez egy volt a sok, vagy gondoltam, hogy ezt is kipróbálom. Aztán úgy néz ki, hogy itt maradtam.
Van olyan, akivel nem történik semmi az úton? Mert hogy azt mondtad, hogy te így élted meg, és persze lehet, hogy nem mindenki így, vagy nem mindenkivel ugyanaz történik, de hogy neked ez volt a megélésed, van olyan, hogy semmi nem történik?
Ezt nem tudom, mert azt is mondtam az egyik előző mondatban, hogy én azt gondolom, hogy aki elindul egy zarándok úton, és mondjuk nem fordul haza az első nap után, hanem tehát amikor már egy picit, már tényleg egy kicsit sikerült neki kilépni a saját komfortzónájából, és megy tovább, akkor már hat rá az az út, és már nem jön haza üres kézzel, már haza tud hozni valamit. Lehet, hogy ez rögtön nem fogja észrevenni az ember, vagy lehet, hogy nem olyan erős ez a hatás. Én például, amikor az első út után hazaértem, akkor még közvetlenül utána nem éreztem ilyen drasztikus változást az életemben. Tehát ugyanolyan, ugye, ahogy mondtam, hogy én egy stabil párkapcsolatban voltam, akkor úgy mentem ki, úgy megmaradt a stabil párkapcsolatom, megmaradt a munkám. Tehát látszólag ugyanúgy ment tovább az életem, hanem inkább csak ilyen, mint egy óra szerkezetben a kis picike, kis milliméter nagyságú kis fogaskerekek, azok úgy picit mozdultak odébb. Tehát lehet, hogy másnál is így van, hogy nem olyan látványos a változás, vagy nem rögtön jön a változás, de én hiszem, hogy azok a kis fogaskerekek azért odébb mozdulnak.
De erre gondoltam én is, vagy erre voltam igazából kíváncsi, hogy én is azt gondolom, hogy ha valaki elindul egy ilyen úton, akkor egyszer nem tudom elképzelni, hogy igen, hogyha nem adja fel a nulladik ponton, akkor valaminek szerintem is történnie kell, és olyan örülök neki, hogy te is azt mondod, hogy...
Aztán olyan is van, hogy mint ugye tényleg a többi önismereti úttal, hogy az ember, aki kíváncsi, kipróbálja, hogy nekem való ez. És olyan is van, hogy rájössz, hogy nem nekem való. És az is teljesen rendben van. Nem vagyunk egyformák, van, akire teljesen más dolgok hatnak.
Meg szerintem abban is hasonlít a Camino és a többi önismereti úthoz, hogy amit mi az önismereti dráma kapcsán szoktunk is mondani, hogy mindegyiknél az van, hogy amennyire beleteszed magad és beleengeded magad,
annyit tudsz ki is venni belőle. Tehát, hogyha ez inkább egy túraként fogod föl, és gondolom lehet úgy is, tehát egy fizikai teljesítményként, akkor inkább fizikai síkon fogadni valamit. Míg hogyha van benned egy ilyen szándék, vagy akár csak nyitottság, akkor az önismeret és a belső világod kapcsán is ki tudsz belőle venni dolgokat.
Ott egy másik idézet, az Angelus Silesiustól való, hogy ember, amit szeretsz, azzá lesz változásod. Hogy Istenné, ha hiszed, földi, ha azt imádod. Tőled függ, hogy mit kapsz, mit veszel ki, mit viszel tovább.
Ez abszolút, abszolút találó, és szerintem abszolút egyet tudunk érteni vele. De ahogy meséltél róla, bennem az a kérdés fogalmazódott meg, hogy szerinted, mint olyan, aki ezt kétszer is átélte, mitől alkalmas ez a zarándokút, vagy egy bármilyen zarándokút arra, hogy az ember ugye a belsejével kapcsolódni tudjon. Tehát, hogy itt ez a nagy távolság, amit elvileg egyedül teszel meg, és az egyedül lét, vagy a sok gyaloglás, vagy szerinted mi a titka, vagy mitől hat ez?
A távolságot kizárnám, mert hogy már például itthon is van, nem szent zarándokút is, tehát a Caminónak egy szakasza itthon is fut, más zarándokutak is vannak, más szenteknek szentelve azt az utat. Tehát, hogy nem, és az itthoni úton is átélik a zarándokok ezeket a pozitív hatásokat, változásokat. Szóval nem, szerintem nem a távolságtól függ ez. Amitől hatni tud egy zarándokút, az, ahogy mondtam az elején, hogy ennek, tehát egy zarándokútnak nem csak hossza van, de mélysége is, amiben ha már ott vagy, akkor jó abba beleengedni magad. Mondjuk nem feltétlenül engeded bele magad milyen lelkileg mondjuk egy túrázásba, vagy egy kirándulásba, de egy zarándokútba igen. És szerintem itt tud nagyon sokat adni az embernek és hatni, hogy itt ki tudsz szakadni a hétköznapjaidból. Ebben mondjuk lehet, hogy van szerepe a távolságnak, tehát hogy minél távolabb vagy, földrajzilag is, vagy esetleg időben, az otthoni, a hétköznapi teendőitől, a szeretteidtől, hogy akkor több időd van magadra. De hogy egy zarándokút az azon keresztül hat, hogy kikapcsolhatod a hétköznapi teendőidet. És csak arra, tehát annyira leegyszerűsödik az életed, és máshova kerülnek a hangsúlyok, hogy csak az a fontos, arra kell figyelned, hogy minden reggel fölkeljél, elinduljál, felvedd a hátadra az életedet, tehát a hátizsákod, abban van mindened, gyalogoljál, menjél, megtaláld az utat, utána, ha elfáradsz, megállj, egyél, pihenjél, add meg a testednek is azt, amire szüksége van, ahhoz, hogy tovább tudja csinálni, a lelkednek is add meg, amire szüksége van, de hogy itt van időd magadra, nem kell foglalkozni, nem kell reggel vasalni, nem kell a csekkeket befizetni, nem kell a munkahelyre odaérni időben, hanem egyszerűen ennyi a dolgot, hogy gyalogolj. Ennyi. Az ember azt gondolná, hogy ez nem sok, de egyébként nagyon, nagyon elfoglalt egy zarándok. De tényleg, tehát, hogy így a napodnak a nagy részét kitölti maga a gyaloglás, utána azért vannak még teendők, amiket meg kell csinálni, de mégis több időd van a lelkeddel foglalkozni, és hogyha már itt ennek az egész napnak a témája az, hogy a kezdetek. Én nagyon tudom ajánlani a kezdetekhez, vagy amikor az ember fejében ott van az, hogy szeretnék változást, de még nem tudom, hogy pontosan merre induljak, vagy mit csináljak, akkor például nagyon jó egy ilyen elvonulás, egy ilyen zarándokút. Mert hogy ott nagyon letisztulnak a gondolatok. Meg jönnek új gondolatok, és valahogy egy ilyen egyhegyűvé válik a fókusz, hogy közelebb tudsz kerülni ahhoz, amit téged, ami igazán te vagy. És esetleg tud választ adni arra, hogy ha vannak benned kérdések, hogy akkor az önismeretbe merre menjek, mit csináljak tovább, akkor erre lehet, hogy egy zarándokúton választ kapsz. Tehát ilyen kezdeteknek is nagyon jó.
Igen, bár egyébként megmondom őszintén, hogy most az az életérzés, úgymond, amit lefestettél itt a zarándokúttal kapcsolatban, az teljesen felidézte bennem azt az élményt, amit én eddig kétszer voltam külföldön, hát tulajdonképpen nyaralni egyedül, és valami nagyon hasonló érzés, élmény van bennem, és azt fogalmazott meg bennem, hogy hogy ezekben az a jó, és azt teszi ilyen mélyé talán, hogy amikor így a lét teszi ki az életedet, és nem a mindennapi mókuskerék, meg ügyintézés, meg amiket te is említettél, hanem csak úgy a létedre és a jól létedre koncentrálsz, és nem köti le a figyelmedet más.
Csak mondjuk egy nyaralás és egy zarándoklat között is van azért több különbség. Szerintem ami két fontos különbség lehet, hogy ahogy mondtad, hogy a jól létedre figyelsz oda, mondjuk egy nyaraláson, vagy amikor így elmész pihenni, tehát tényleg így vakációzni. Szóval egy nyaralás az nem fáj, akkor az ember jól érzi magát. Azért a zarándoklat az fizikailag tud fájni, kárt agadni, szóval azért a lábat nagyon meggyötri, berekat, mindegy, szóval, hogy azért fizikailag jöhetnek fájdalmaid. Nem feltétlenül, de jöhetnek. És ugyanúgy a lelkedet is meg tudja gyötörni, tehát előkerülhetnek benned olyan addig elpalástolt, elnyomott kis dolgaid a lelked mélyéből, ami azért megviselhet. Szóval, hogy a nyaralás nem fáj, az a rándoklat azért azt tud fájni. A másik dolog pedig, hogy nyaralni, vagy így vakációzni azért viszem, mert hogy élményeket gyűjtesz, és sok nagyon szép, csodálatos dologgal találkozol. Az ajándok úton van, amikor maga a táj az unalmas. Tehát van egy Meseta nevű hely, ami úgy képzel el, mint mondjuk a Hortobágy, tehát hogy egy ilyen síkságon mész, körülbelül 8 napig tart ez, amíg átmész rajta, és van, amikor annyira nincs kint semmi látnivaló. Egyébként szerintem ez a legjobb része a Caminónak, ezt csak így zárójelben az én kis megélésem vagy véleményem, hogy annyira nincs kint semmi, annyira unalmas, hogy elindulsz befelé. És ezért a legjobb része számomra a Caminónak a Meseta, mert hogy ott van az igazi lelki munka, amikor ma ott magadtal tényleg egy nagyon mély lelki munkát lehet végezni a Mesetán.
Igen, de említetted, hogy ne menjünk ennyire messze, vagy közeledjünk egy kicsit hazafelé, hogy Magyarországon is található már szakasza ennek az zarándokútnak, sőt, tulajdonképpen egész Európát behálózzák ma már ugye a Szent Jakab zarándokutak, sőt, olyannyira, hogy Bogi gyakorlott magyarországi Szent Jakab zarándokút járó, ha mondhatom így.
Igen, még gyakorlottak azért annyira nem, de már egész messze járok. Én nem egyben teljesítem, hanem bizonyos szakaszokat csinálok meg éppen, amikor időm van rá, és nem gyalog, hanem futva.
És azért a magyarországi szakasznak a kiépítéséért és gondozásáért tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor a ti egyesületetek vonható felelősségre, hogy így fogalmazzak.
Így van, minket kell elővenni. Hogy
jött ez, hogy lett maga az egyesület röviden, illetve tehát, hogy ez olyan, hogy én már pedig azt mondom, hogy ettől eddig ez egy zarándokút rajta, vagy hogy?
Hát ez próbálom röviden dióhéjban elmondani, tehát először nem az egyesület volt, hanem maga az út, és a zarándok út is úgy született, hogy végigmentünk ezen az úton. A végállomást tudtuk csak a legelső körben, az, hogy Lébény. Mert Lébényről azt kell tudni, hogy a mi országunkban kevés az olyan templom, amit Szent Jakabnak szenteltek, és ezek közül is kiemelkedik, a néhány Szent Jakab templom közül kiemelkedik a lébényi, azért, mert ez nem egy barokkori templom, hanem ez egy több mint 800 éves templom, ez egy románkori templom, és a románkor óta, tehát az 1200-as évek óta, ez ugyanúgy Szent Jakabnak van szentelve, és ugyanúgy ott áll. Tehát fantasztikus. Tehát, hogy ez a szerintem a legjelentősebb Szent Jakab kegyhely Magyarországon, ami Lébényben van. Tehát azt tudtuk, hogy mi ide szeretnénk elmenni. Július 25-ére, ami Szent Jakab napja, hogy akkorra érjünk oda. És mivel akiknek a fejében ez megszületett, hogy menjünk július 25-én egy Szent Jakab ünnepre Lébénybe, budapestiek voltunk, ezért mondtuk, hogy mi Budapestről indulunk. Tehát így született kicsit ilyen, tehát ez nem egy ilyen szakrális indító pont volt, de ezért lett ez, hogy Budapestről megyünk, és szóltunk pár embernek, akik már megjártak a Caminót, hogy mi nyáron arra gondoltunk, hogy elgyalogolunk Budapestről, lenne, aki jön velünk, mi arra számítottunk, hogy hát nyár közepén egy ilyen még egyáltalán nem kijelzett úton, hát kb. 20 embert fog érdekelni, hogy gyalogoljon. Ehhez képest 52-en indultunk el a legelső évben, és olyan 70 körüli létszámmal gyalogoltunk be már Lébénybe, ami 7 nap alatt mentünk akkor a legelső évben. És annyira nagy hatással volt emberekre már ez a 7 nap is, úgyhogy tényleg nem voltak jelek, nem tudtuk, hogy merre fogunk menni, és hogy azt mondták sok zarándok, hogy ezt nem szabad abba hagyni. Ezt csinálni kell, mert ez olyan sokat ad. És valahogy itt jött el az igazi hívás annak a pár lelkes embernek, akik ezt elkezdtük, hogy hát akkor tényleg ebben már van felelősség, hogy ezt csináljuk tovább. És akkor kezdtük el a következő évtől, 2010-től kijelölni az utat Budapesttől egészen Lébényig, majd utána jött a megkeresés Ausztriából, hogy hát náluk már ott van egészen a magyar határhoz közel az első település, ahonnan már ki van jelölve az Osztrák Camino, hogy ezt a két pontot, Lébényt és a Wolfstar nevű kicsi falut kössük össze, mert Lébény az ott van Győrtől északnyugatra, tehát nagyon közel az osztrák határhoz. Kössük össze ezt a két pontot, Lébényt és Wolfstart, és akkor megvan a kapcsolat tulajdonképpen Európával, úgyhogy a következő évben lejártuk azt a szakaszt is, Lébénytől Wolfstartig, és ezzel párhuzamosan évközben pedig elkezdtük kijelezni az utat. Ami hát egy nagyon óriási munka, és egy olyan munka, aminek sosincs vége. Hát kijelöljük az utat, de hát ugye benővik a fák, a jeleket, a festett jeleket, hát mindig karban kell tartani az utat, sosincs kész, de én azt mondom, hogy most már a Budapesttől a Wolfstallig tartó szakasz, az körülbelül 99%-ban jók a jelek, ki van jelezve, és van egy másik ága is az útnak, ami egy fiatalabb szakasz, az pedig Tihanyból indul, és ugyanúgy Lébényig megy, hát az a szakasz az olyan mondjuk 90%-ban van kijelölve.
Hát és olyan jól sikerült ez a zarándok út építés és karbantartás, hogy a beszélgetésünk tulajdonképpen másik apropója az, hogy az Egyesület elnyerte a Camino Nobel-díját, ami az Elias Valinha díj, amit 1996-ban alapítottak, és azóta összesen 22 Camino Egyesület nyerte el összesen ezt a díjat, és köztük csupán 7 külföldi szervezet van, és ebből most ti vagytok az egyik, aki ebben az évben megkapta ezt a díjat. Erre pályázni kell, vagy itt jártak, és látták, hogy milyen fantasztikus munkát végeztek, vagy hogy lettetek ti Camino Nobel-díjasok?
Hát először is ez, hogy Camino Nobel-díja, ez így egy ilyen, úgy mondom, slang a Camino-sok között, tehát ez így nincs kimondva, vagy nincs hivatalosan, hogy a Camino Nobel-díja, de tényleg körülbelül olyan súlya van a Camino világában az Elias Valinha díjnak. Tehát ez az elnyerhető legnagyobb elismerés. Caminon spanyolok, galiciai kormány alapította ezt a díjat. Pályázni kellett rá 2021-ben, tehát a tavalyi évben volt ez. Mi már korábbi években megpróbáltunk pályázni, de hát formai okok miatt nem kerültünk így a zsűri szem elé. 2021-ben, amikor én olvastam megint, hogy lesz a Elias Valinha díj, mert előző évben a 2020-ban nem osztottak, akkor szüneteltették a díj kiosztását. De amikor olvastam, hogy újra lesz Elias Valinha díj, és a kiírásban elolvastam, hogy mik a feltételek, vagy hogy kiknek szánják, azt mondtam, hogy ez olyan, mintha rólunk írták volna. Ugyanis ezt a díjat, ezt kifejezetten civil szerveződéseknek, civil szervezeteknek adják, akik önerőből dolgoznak, szívvel, lélekkel, teljes meggyőződéssel, és olyanoknak, akik nagyon sokat tesznek a munkájukkal azért, hogy a Camino szellemisége megmaradjon, épüljön, gazdagodjon. És azt mondtam, hogy erre lehet, hogy nincs sok esélyünk, mert hogy ez egy spanyol díj, spanyolok adják, igaz, hogy néhány egyesület már megkapta, de hát azok nagyon nagyok, tehát így a Camino világában ezek nagyon neves szervezetek, akik megkapták, külföldiek. De hát most mit veszthetünk, próbáljuk meg, hogy összeállítottunk. Tulajdonképpen csak leírtuk leírtuk azt, hogy mi eddig, ez alatt a 12 év alatt, tehát 2009-től 2021-ig, miket tettünk itt Magyarországon. És amikor összeállítottuk ezt a pályázati anyagot, tulajdonképpen mi is akkor jöttünk rá, hogy úristen, mennyi mindent csinálunk, ami látható, tehát ugye ezek a jelzéseknek a kihelyezése, de olyat is, ami nem látható, tehát hogy mi nem csak az utat építjük és gondozzuk, hanem közösséget is építünk. Évközben nagyon sok programot szervezünk, ahol mesélünk, beszélünk a Caminóról, ahol segítjük azokat, akik elindulnak, el akarnak indulni ezen az úton.
És hát ez azért is nagyon fantasztikus egyébként, mert hogy egyrészt szerintem nagyon hasznos volt tényleg akkor nektek is, hogy végre egyben láttátok, hogy micsoda munkátok van ebben. És hát azért azt mondjuk el, hogy Kelet-Közép-Európából eddig még senki nem kapta meg ezt az elismerést, és hát ezzel viszont most így nem csak az Egyesület, hanem az egész ország és a magyarországi Szent Jakab Zarándok út szakasznak a hírnevét is öregbítettétek, és...
Igen, tulajdonképpen ez tényleg nagyon borzongatóan jó érzés volt, amikor kint voltunk Spanyolországban tavaly decemberben átvenni a díjat, és ezen a díjátadón a Galíciának a kulturális minisztere volt az, akitől átvettük a díjat, és hogy ezt úgy adták át, hogy ezt a díjat Magyarország nyerte. Ez annyira borzongató jó érzés, hogy a mi kis maroknyi csapatunk, közösségünk, akik dolgozunk, bár mondjuk ez a maroknyi, ez most már azért egy nagy maroknyi, mert szerencsére egyre többen vagyunk önkéntesek, akik dolgoznak, tesznek így a Camino gazdagodásáért. Szóval ez nagyon-nagyon jó érzésem. És hát ezért bevallom, egy kis büszkeséggel is eltölt, hogy most így Magyarországot képviselhettük, és hogy visszük a jó hírét ennek az országnak, meg a mi kis közösségünknek, meg az egész Caminónak a jó hírét meghozzuk ide Magyarországra.
Jogos a büszkeség, abszolút.
Teljes mértékben.
Egyetértünk, és
hálásak vagyunk.
Azért, hálásak vagyunk, és gratulálunk.
Nekünk egy ilyen díjat, de igen, egyben gratulálunk.
Én, mint teljesítőink külön hát köszönöm a munkátokat, igen, és azt gondolom, hogy megérdemlitek, és a tapasztalataim azt mutatják, hogy valóban nagyon ügyesen és jól kijelölt minden, úgyhogy aki bele szeretne vágni, annak hajrá előre mindenképpen.
Abszolút,
hát és csak ezt tudom mondani.
Önismeret szempontjából, akár ilyen kisebb szakaszokkal elkezdve, amit Bogi csinál, vagy nagyon bátran nekiindulva, hogy Csilla csinálta az egész komposztellai útnak. Mindenkit bátorítunk. Csilla, nagyon elszaladt az időnk, úgyhogy muszáj elbúcsúznunk tőled, de nagyon szépen köszönjük a beszélgetést is, meg a munkátokat is, és még egyszer szívből gratulálunk a díjhoz, és hát további jó munkát és kitartást nektek.
Én is köszönöm nektek a beszélgetést, és nektek is jó utat kívánok, mindenki másnak is jó utat kívánok. Én a szlogenünkkel búcsúznék, ami úgy hangzik, hogy indulj el, hogy megérkezhess.
Legyen így. Köszönjük, Csilla, további szép napot!
Köszönöm!
Említettük ugye, hogy a Szent Jakab útnak vannak magyarországi szakaszai is, és én megemlítettem, hogy te járod ezt, vagy szakaszosan részt veszel ebben a dologban. Ez neked ilyen önismereti ihletésből, vagy készülsz a Caminóra esetleg, és edzésképpen csinálod, vagy pusztán testmozgás céllal?
Úgy szeretnék ilyen nagy dolgokat mondani.
Mondj magasztos valamit!
Igen, szeretnék egy kicsit pátoszos lenni, de az az igazság, hogy el kell, hogy keserítselek, mert hogy én, amikor ezt először másokkal elkezdtem csinálni, és ahogy említettem, futva, ott én először ezt nem tudtam, hogy ez...
Hogy micsoda.
Igen, csak vagy, hogy így megyünk a Szent Jakab Zarándok útra, jó. És csak később derült ki számomra, hogy ez mi pontosan. És hogy történik, úgyhogy igazából az első célkitűzése ennek a testmozgás volt, de ha viszont meg őszinte akarok lenni, akkor ugye alapvetően nekem a futás az egy ilyen nagyon erős önismereti út
vagy munka.
Munka, igen, tehát, forma. Hogy, uh-huh. Igen, hogy már régóta nem arról szól, hogy kilométereket, nyilván persze van bennem kényszeresség, meg gyűjtöm a kilométereket, hogy figyeljek a tempóra, meg mit tudom én, de hogy annál már sokkal erősebb az, hogy uh-huh. azért van rá szükség, amit neked ugye nagyon sokszor szoktam mondani, hogy és ezzel próbálok egy kicsit így rávenni, hogy hidd már
el. Már megígértem, hogy futok majd csapatba Ultra Balaton, én elhittem neked, hogy fogok futni, hát majd, majd megtörténik.
Nem, nem, hát. Egyáltalán nem sietetlek, de, az, de nagyon várom azt a beszélgetést, ami azután történik, hogy te így túl vagy azon, hogy jaj, nehéz, fáj, szúr, meg átész mindent, amit így egy ilyen futós karrier elején át lehet élni, hanem az a rész, amikor átcsap ez önismeretbe, vagy...
De te tudod rólam, hogy, mert, hogy asszisztálod is, határozottan végig ezt a dolgot, hogy hát én azért jó néhány éve foglalkozom önismerettel, együtt is önismereti színjátszás képen például foglalkoztunk, nem csak saját magunkkal, hanem másokkal is, de ezek után, most ez lehet, hogy bődöletesen nagyképpen fog hangzani ez a kérdés, de hogy...
Kicsit így azt hiszem, tudom, mit fogsz kérdezni, úgyhogy tedd fel kérlek azt a kérdést.
Ja, azt hittem, hogy akkor így válaszolsz, anélkül, hogy feltettem volna, de igen, tehát, hogy...
Hogy tud-e még újat adni?
Köszönöm, köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondani. Igen.
Igen, most, hogy már akkor kimondtad, akkor te is az egy kicsit kínosan érzed magad.
Ne, kínosan érzem magam, de csak azért, mert hogy ez kívülről biztos kínosan hangzik, de én belülről ezt egészen komolyan gondolom ezt a kérdést. Ettől gondolom még kínosabb a története, hogy az arcodat elnézem. De jó, na, most akkor én vagyok ilyen bogisan bevállalós. Ez van, kérem én bennem, ilyen kínos dolgok fordulnak meg. Kérlek, válaszolj, belátásod szerint.
Az van, hogy nagyon meglepően az ultrafutók java 40 pluszos, és ezt is szokták mondani, hogy az ultrafutás az olyan dolog, amihez egy bizonyos kort el kell érni. És én is ezt lőttem be, hogy még van egy 10 évem, hogy jó ultrafutó legyek, addig a türelmemet, meg a hozzáállásomat még itt gyürkészhetem, és... Ők is, tehát ugye a legtöbb futó egy ponton eljut erre, meg akik így túlmutatnak ezen, hogy az oxigén, meg a tempó, meg a lépésszám, meg a mindenféle hülyesség mellett, hogy a futás mit ad a személyiségükhöz hozzá.
Mit?
Az van, hogy egyszerűen ott olyan dolgok történnek, amit tehát, hogy az életben nem veszel észre, mert annyira, amit beszéltünk itt a Csillával is, hogy az út során az van, hogy csak az alapvető szükségletekre fókuszálsz, még amikor benne vagy az élet javába, akkor elvisznek a vízórát, elműt kell beolvasni, el kell vinni a gyereket az óviba, ezt ugye én nagyon ismerem, le kell vinni a kutyát, föl kell hívni a nagymamát, mit főzzek, mit, tehát, hogy annyira...
A dolgok.
A dolgok, a igen, dolgok. Igen, én meg azok a dolgok, amikről azt gondoljuk, hogy ezek óriás problémák. A, jaj, ezzel meg azzal konfliktusom van, meg most ez ezért bántott meg, meg most így nem tudom, én nem csak úgy valami úgy nyom. Tehát ugye mindenki ismeri ezeket az érzéseket, amik ilyen jönnek a szürke hétköznapokkal. De most, amikor ott vagy az úton, amikor tényleg csak az egyik lábodat a másik után kell tenni, és ott vagy te és a gondolataid, tök csupaszon, és nincs hova menekülni, tehát, hogy nem tudsz kit hibáztatni például azért, mert mondjuk elesel, ja, igen, hibáztathatod azt a szemétfát, hogy az pont odanőtt, vagy nem tudom, eltévedtél, vagy nem tudsz olyan gyorsan, de hogy igazából mindig minden arra utal vissza, hogy te vagy a hibás, és hogy nézd magadba, hogy ez most miért történik. Nem, egyszerűen nincs más, akit hibáztas.
Igen, de...
Egyedül maradsz a problémákkal.
Nekem továbbra is az van, hogy és amikor Csilla mondta ezt a részt, akkor ott is megfogalmazódott bennem, csak aztán mondott más dolgokat is, és végül elterelődtek a gondolataim, de hogy amit mondtam neki is, hogy ez az egyedül nyaralás, ez nekem ugyanezeket az élményeket megadja. Pont ezért, és ugye ő úgy azonosított ezt a nyaralás dolgot, mint egy klasszikus nyaralás, ahogy elképzeljük, hogy jaj, de jó, megyünk, jaj, de jó. Én életemben, amikor először elmentem Spanyolországba teljesen egyedül, az egész repülőtérre vezető utat teljes kiborulásban töltöttem. Minden pillanatban vissza akartam fordulni, mert azt éreztem, hogy nem vagyok normális. És pont ez volt például, hogy akkor még azt gondoltam magamról, és azt éreztem, hogy képtelen vagyok, eleve nem vagyok egy gyakorlott repülő. El fogok veszni a reptéren, le fognak csukni, pedig nincs is nálam drog, de találni fognak valahogy valószínűleg. Ha mégis bejutok, nem fogom megtalálni a repülőt, az a kaput, ahol be kell szállni. Ha igen, le fog zuhanni velem a repülő. Ha nem, akkor leszállok, és azon a reptéren fogok valahogy úgy eltévedni, hogy soha többet nem kerülök ki, de ha még sikerül, akkor is nem fogom megtalálni a szállást, nem fogom megtalálni a buszt, és egyáltalán. Tehát, hogy a rengeteg ilyen dolgot, amit most te is mondasz, hogy le kell küzdeni futás közben, azt én nekem ott megvolt.
Én értettem te az egyedül utazást is, hogy nyilván igen, egy ilyen sokkal klasszikusabb igen. nyaralást képzeltél. Szerintem az valami hasonló, uh-huh. meg helyzetbe rakod Abszolút. Magad. Ami szerintem, amiben neki igazsága van, hogy ott tényleg... tehát egy nyaralásra azért megyünk, mert hogy abszolút jól akarjuk magunkat érezni, és nincs benne a fájdalom faktor, elvileg. Még egyébként igen, hogyha meg így elindulsz futni, vagy túrázni, vagy van hasonló tevékenységet, abban benne van az a veszély, hogy bármikor történhet velem valami, hogyha nem vagyok elég koncentrált.
Még így zárásképpen egy kicsit így az elejére ugranék vissza, hogy te neked van-e olyan most így 30 évesen módszer, forma, bármi, amit azt gondolod, hogy onnan kell neki indulni az önismeretnek?
Szerintem több dolog is van, ami így a tarsolyomban van, de szerintem számomra elengedhetetlen, vagy hogyha valakinek tanácsolnom kellene valamit, akkor az a megfelelően őszinte emberek.
Tehát akikkel körbeveszed magad.
Igen, egy kontrollcsoport, akik a barátainknak hívunk. De hogy nem azok a barátok, akiknek lehet mondani, hogy most szeretgessél, meg fölhívod is, jaj, semmi, de hülye volt, annyira szemétben.
Nem a te hibád, nem.
Egyáltalán tök igazad van, ezt így is kell. Uh-huh. Szerintem nem.
Meg akikkel jó bulizni, meg minden, nem az a lényeg.
Nem, azok a barátok, akik bekérdeznek, meg szembesítenek, akikre egy kicsit lehet mérgesnek lenni akár, de közben tudod,
támogatnak
hogy...
is.
Igen. Meg tudod, hogy majd következő pillanatban újra fogod őket szeretni, ők ezen nem borulnak ki, hogy te abban a pillanatban befeszülsz, nem tudom, de hogy így azok az emberek, akik szembesítenek saját magunkkal. Szerintem az a milyen nulladik pont. Már csak azért is, mert ők tudnak olyat, tehát hogy ezek az emberek azok, akik el tudnak indítani szerintem abban, hogy merre indulj el. Nem? Tehát, hogyha nincs ember, aki segítsen abban, hogy a te problémádra, nem tudom én, segíthet a jóga, a futás, vagy egy jó pszichológus, vagy akármi.
Igen, hát én emellé raknám akkor oda, ami ilyen előtte, vagy ezzel párhuzamosan még szerintem fontos. Kicsit feltételezi is ez, de hogy ez a nyitottság és önreflexió. Tehát, hogyha úgy állsz neki ennek az önismeretnek, hogy... És ugye itt az önismeretet félre lehet értelmezni, tehát, hogy nem egy tulajdonságok gyülekezetét keressük önismeret címszó alatt, hogy te, ezek a jó tulajdonságaim, és ezek a rossz tulajdonságaim, és én ragaszkodok hozzá, hogy ezek a jó tulajdonságaim, és bármit mondanak például ezek a barátok, akik akár még segítő szándékkal is vannak, akkor sincsen igazuk. Tehát ezzel nagyon lehet lőni az egészet. Hogyha megvan benned az a készség, hogy okay.
Újra és újra tud magad definiálni.
Igen. Igen, és el tud engedni az én képedet, amit addig kialakítottál, vagy már jól be is betonoztál.
Ráadásul az önismereti úton szerintem ez elengedhetetlen, tehát folyton ez történik.
Az, hát ezt én szoktam is mondani, egy kicsit ilyen szakaszok végén egy kicsit meg kell halni, és újjá kell születni, mert hogy az a bizonyos pap Helga, aki nem tudom, például 2 évvel ezelőtt volt, vagy 4 évvel ezelőtt volt, ő már igazából nincsen. És ezt ugye szoktuk is egymás között így beszélni, hogy Jézusom, hát az a Szalgabogi, vagy Jézusom, az a pap Helga, hát közünk nincs hozzá. És persze nem az van, hogy közünk nincs hozzá, de nagyon-nagyon más.
Az ugrott be, hogy kell a nyitottság, kellenek emberek, meg kell az egyedül is. És erre jó az egyedül utazni, az egyedül futni, illetve nyilván lehet másokkal futni. Igen, vagy elindulni egy csinálni. Úton, de hogy kellenek olyan szakaszok, amikor nincs, aki kvázi támogasson, aki hozzászóljon, vagy éppen te nem akarsz már senkihez hozzászólni, mert nem kapsz levegőt, vagy már olyan régóta együtt sétáltok, hogy nem akarsz vele beszélni, hanem hát, csak a fejed van.
Igen, tehát hogy kell egy ilyen harmóniája annak, hogy legyél egyedül is, hogy jobban megismerd önmagadat, és legyenek körülötted emberek, akik viszont tükrözik és visszajelzik azt a részét önmagadnak, amit magad előtt is hazudsz, rejtegetsz, szépítesz, vagy bármi hasonló, mert hát viszonylag gyakorlottként ebben a folyamatban azt hiszem mindketten elmondhatjuk, hogy bizony sajnos azt hiszem nem létezik olyan ember, aki nyilván a mértéke változó, de hogy aki szépítene valamit önmaga előtt, rejtegetne, hazudna magának.
Például, ha valaki azt mondja, hogy én az önismereti úttal végeztem, a végére
hát,
értem.
Azon gondolkozzon el még egyszer-kétszer, mert ez egészen biztosan.
Ez egy életen át tartó bulika.
Nem tud, igen, végleges pont kerülni ennek a mondatnak a végére. Sajnos mára az utolsó morzsáig elfogyott a pirítós. Ha tetszett, akkor értékeljetek minket, lájkoljatok, osszatok meg, jövő héten pedig tartsatok velünk újra, mert akkor is jövünk friss epizóddal. Addig pedig vigyázzatok magatokra. Puszi!